praktikus alakja számára, a szabadság alapja mindenek előtt a törvény szilárd és igazságos uralma volt. E gondolatában világosan kijelölte a bíró feladatát. Nem személyek, nem érdekek, nem hangulatok szerint ítélni, hanem a törvény szilárd rendjéhez igazodni. Kossuth felfogása szerint a jogbiztonság nem csak az állam működését tartja fenn, hanem az emberek bizalmát is megerősíti. Ahol a törvény az úr, ott a közösség érzi magát védelemben. Ahol a bíró függetlensége sértetlen, ott a szabadság is gyökeret ver. Ez a gondolat ma is időszerű. A törvény tisztelete a közélet erkölcsi alapja, és minden jól működő társadalom egyik pillére.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
...1945 után nagyot fordult a világ a nőkkel is. A pártállam új nőideált próbált kialakítani, ami aztán a női lét egészére nagyon erős hatást gyakorolt. Például azokra a falusi lányokra is, akik a munka miatt a városba kényszerültek. Köszöntöm Önöket, Barga Tünde vagyok. A zalaegerszegi ruhagyár alapkövét 1950-ben tették le. Egy évvel később már ontotta magából a frissen elkészült kabátokat, a 70-es évektől pedig Közép-Európa legmodernebb ruhagyáraként tartották számon, amely több mint fél évszázadon keresztül működött, és rengeteg helyi, illetve eleinte főként falusi nőnek adott munkát. A gyár története tulajdonképpen egy nőtörténet, hiszen rajta keresztül jól vizsgálhatóak az adott időszak női sorsai. Erős Krisztina, a Göcsei Múzeum történész muzeológusa ezt kutatja, belebeszélgetünk.
Az 50-es évek legelején történt, amikor is Magyarországon megindult egy iparosodás, és itt a mi térségünkben is gomba mód nőttek ezek az ugyanan épülő gyárak, üzemek. Szükség volt munkaerőre. Itt Zalaegerszegen, ugye 1951-ben épült fel a ruhagyár, ez egy konfekciógyár volt, tehát textilipari munkásokat kerestek elsősorban. Volt egy alapja a korábbi szakmunkás réteg, akik értettek a varráshoz, de a gyártósorokra több munkáskézre volt szükség, és a város ezt nem tudta kielégíteni, ezért szükség volt, hogy a falvakból is érkezzenek ide, megyek több területéről is érkezzenek munkások, akiknek semmilyen közük nem volt, se a városhoz, se ez a gyáriparhoz. Nekik meg kellett ezt az elejéről tanulni, ezt a folyamatot, és hogy ők miért érezték azt, hogy nekik el kell jönniük, ennek több összetevője is van. Egyrészt már kialakul egy olyan generáció, aki nem feltétlenül úgy képzeli el az életét, hogy egész életében földet fog művelni, tehát mondjuk menekül a földtől.
De hogyan alakul ki ez a képzete? Tehát, hogy találkozik már olyan információkkal, nem tudom, újságokból, hogy már látja, hogy lehet másképp is, mert ugye előtte ez nem nagyon volt jellemző.
Így van, tehát a propaganda nagyon erős volt az 50-es években. Gondoljunk csak a traktoros lány képére. Ő egy minta volt, hogy nem csak a férfiak, hanem a nők is képesek arra, hogy dolgozzanak, és akár férfiakat megszégyenítő munkaköröket lássanak el. Másrésztről pedig megkezdődik a földek államosítása, a termelőszövetkezetek létrehozása, ami az 50-es években erőszakos módon történik. A falusiak egy része menekül ez a helyzet elől, és nagyon sokan elhagyják a falvakat, és a városban képzelik el az életüket. Miután elveszítik a földek nagy részét ezek a paraszt emberek, ezért kellett a betevő falat, így a család fiatal tagjai kénytelenek voltak munkát vállalni, és ennek egyetlen lehetősége volt, hogy a városokba érkeznek, és itt vállalnak munkát ezekben az újonnan létrejövő üzemekben, gyárakban.
Tehát a kényszer is szülte ezt a helyzetet, végül is mondhatjuk akkor így is.
Így van, kényszer szülte nagy részt. Az interjúkat hallgatva, illetve ezt a korszakot ismerve, ma már mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat volt. Mind a város életében, hogy felszívja ezt a faluról érkező több száz, mondhatjuk úgy, hogy tudatlan munkaerőt, akik abszolút nem ismerték az itteni viszonyokat, de elképzelhetjük, hogy ez egy falusi lány szemszögéből is milyen nehéz volt. Ő, neki viszonylag szabadabb volt az élete, a kötöttséget, ugye az állatok ellátása, az idénymunkák jelentették, de nem kellett időre beérkezni egy munkahelyre, 8 órán keresztül egy szalag mellett, egy varrógép mellett dolgoznia, eltűrnie a monoton hangokat, igazodnia a többi emberhez, órákat utazni, az, hogy a munkát fel tudja venni, hogy nincsen szabad ideje, hogy neki el kell kéretőzni, hogy egy megfelelő teljesítményt kell nyújtani egy olyan szakmában, amihez ő nem értett. Különböző szociális aspektusai. Volt olyan interjú alanyom, aki azt mesélte, hogy Zalaegerszeg melletti faluból érkezett, neki az egy kihívás volt, hogy az ebédlőbe bemenjen, nagyon éhes volt, érezte az illatokat, szembe találta magát egy késsel és egy villával, és nem tudta használni, mert egy falusi lányt ezekre az alapvető dolgokra nem tanították meg, és nagyon szégyelte magát, és inkább korgó gyomorral kiment az étteremből, az ebédlőből, mert nem vállalta azt fel, hogy őt kinevessék.
Hogyan történt a gyakorlatban ez? Elkezdték toborozni ezeket az embereket? Megjelenik 100 nő, akiket azért be kell tanítani a munkára, és hát szocializálni kell. Tehát erre egyáltalán volt idő, lehetőség?
Ez egy folyamatos munkafelvétel volt. Mielőtt a gyárat megalapították, maga az épület is létrejött, már előtte toborozták a munkaerőt. Voltak olyanok, akik természetesen értettek a varráshoz, a városban is működtek különböző szabómesterek, női és férfi. Őket megpróbálták ugye behozni a gyárba, eleinte saját géppel dolgoztak. Ők adták a szakmunkás alapját a gyárnak, és aztán volt a gyárban egy úgynevezett legendás 24, akik a törzsgárdát jelentették, és őket még a gyár alapítása előtt 51 nyarán felvitték Budapestre, és a nagy budapesti gyárokban, a Május 1 ruhagyárban többek között, ott tanították be őket, és ők lettek a műszaki osztálynak a vezetője, aztán a gépteremmesterek, a szabászat vezetője, és az ő feladatuk volt az, hogy ezeket az újonnan bejövő embereket betanítsák, és eleinte egy gépterem alakult meg a ruhagyárban, felvettek 100 embert. Ez a felvétel ez úgy történt, hogy az újságban hirdetéseket lehetett olvasni, hogy toborozzák ezeket az embereket. A faluban ugye szájról szára járt, hogy nőket keresnek, és micsoda munka lehetőség, jól fizető, stb. És hát el lehet képzelni, hogy megérkezik ez a 100 nő, megalapítják az első gépsort, és ezeket a lányokat először kézzel tanították varni. Valakinek szó szerint a tű is kiesett a kezéből, az alapokat kellett megtanítani, egy gombot felvarni, fércelni, stb. Utána lehetett őket egyáltalán a géphez ültetni. Visszaemlékezésekből tudjuk, hogy volt olyan nap, amikor felvettek 50 embert, elkezdték őket betanítani, másnap nem jelent meg senki, mert ezek a lányok megrettentek ettől a munkától, és feladták már az első pillanatban. Aztán nagyon nehéz volt ez a városi léthez igazodni, hogy itt a gyárban vízöblítéses angol WC volt. Ezek a fiatal falusi lányok mindent beledobáltak, vagy kimentek, és továbbra is a környező kukoricásban végezték a dolgukat. Tehát, hogy egész egyszerűen nem tudták ezeket. Szépen folyamatosan így töltötték fel az első szalagot, majd megalakult a másik, és végül a harmadik gépterem. Aztán ezeknek a lányoknak ugye igazodniuk kellett ez a 8 órás munkához. Valaki nem bírta a monotonitás, volt olyan, aki tényleg feladta, és rájött, hogy ez nem megy. Nehezen tudták azt megérteni, hogy itt úgy mehetsz el, hogy szabadságot veszel ki. És akkor ugye otthon is nagy volt a nyomás, hogy azért hiányzott az a munkás kéz a családi háztartásból, és amikor idény munka volt, mondjuk egy betakarítás, egy kukoricaszedés, akkor ezeknek a lányoknak otthon kellett maradniuk, és otthon kellett segíteniük. És akkor mondjuk a gyárban a 100-ból csak 20-an jelentek meg, mert mindenkinek otthon volt dolga. Ez így nagyon nehéz volt, hogy itt viszont szabályok vannak itt, neked itt kell ülnöd 6-tól 2-ig, és dolgoznod kell.
Azt azért tudjuk, hogy mennyi ideig tartott az még. Ezek a nők egyrészt egy dolog, hogy beletanultak a munkába, de hogy belátták azt, hogy milyen tovább lépési lehetőségük van ezzel a munkával, és azzal, hogy egyáltalán városban dolgoznak.
Váltást azt, hogy körülbelül a 60-as évekre teszik.
10 év?
Körülbelül igen. Amikor már nehéz volt bekerülni a gyárba. Vannak szintén információink arról, hogy akkor már protekció kellett. Ez már egy megbecsült, ez egy státuszállás volt ide a ruhagyárba bekerülni. Jó fizetése, viszonylag kiszámítható életet adott, és hogyha valaki jól dolgozott, akkor ugye itt megvolt a felemelkedés lehetősége, lehetett tanulni, elindult mellette ugye a szakmunkás képzés, tehát végzettséget is lehetett szerezni, sőt, ugye utána pedig a technikusi képzést el lehetett végezni, és olyanokra is tudunk, aki ugye főiskolát végzett egy faluról bekerült lány esetében. Felemelkedés lehetősége is volt, illetve hogy fejlődött a gyár, fejlődött a város, a lakatási gondokat is próbálták megoldani, ugye teljes városnegyed alakult ki a ruhagyár körül. Gombamód szaporodtak, tömbházak, amik pedig már a letelepedést jelentette, illetve azt se felejtsük el, hogy ezek a fiatal lányok 10 évesen kerültek be a gyárba, tehát eltelt 10 év, nagyon sokan férjhez mentek, itt telepedtek le, itt alapítottak családot, és már a város jelentette az otthonukat, és aztán csak hétvégente, illetve idény munkára mentek már haza a szüleikhez, amikor hívták őket.
Részlet az Alai Hírlap 1955. szeptember 18-ai számából.
Az elhelyezést a gyár vezetői helyesen úgy oldották meg, hogy az egy műszakban dolgozók egy-egy szobában legyenek, így nem zavarják egymást a munkából hazatérve. 30 forintot fizetnek a szálló lakói havonta. A tiszta szobák mellett klubhelyiség szolgálja szórakozásukat. Hetenként kétszer meleg víz biztosítja a megfelelő tisztálkodást, mosókonyha áll a lányok rendelkezésére, és külön főzőkonyhában készíthetnek maguknak ebédet, de inkább vacsorát, hisz a gyár üzemi konyháján ízletes ételeket főznek a dolgozók részére.
Ez mennyiben változtatott a falu képén? Ez a 10 éves folyamat?
Olyan információink vannak, hogy ezek a városban dolgozó lányok mit vittek haza, őket hogyan tartották számon a faluban, tehát tudjuk, hogy fiatal lányokról van szó, akik szintén akkor is ugye próbálták követni a divatot. Bekerültek a városba.
Én gondolom, hazamentek egy miniszoknyába, és furcsán néztek rájuk.
Pontosan, tehát a 60-as, 70-es években ugye egy új divatőrület is kezdődik, és valóban már mondjuk miniszoknyában száll le a buszról. El lehet képzelni, hogy a falusi idős asszonyok hogyan a szájukra vették ezeket a lányokat, nem éppen pozitív színben tüntették fel őket, kétes erkölcsű hölgyeknek titulálták őket, és nekik ezzel is meg kellett küzdeniük, ezzel a kettősséggel. Hogy a városban ők továbbra is falusinak számítottak, a faluban pedig már ők a városiak, akik nem feltétlenül a pozitív dolgokat hozzák. Tehát nagyon átalakult. De a fiatalok többsége a 60-as, 70-es évektől elmondhatjuk, hogy már munkát vállalt, és nem a családi gazdaságban dolgozott otthon.
Lelkileg hogyan élték meg ezt az egész helyzetet? Arról mit meséltek?
De ez a korszaknak a nagy erőfeszítése volt, hogy hogyan lesz valaki parasztból munkás. Ez volt a nagy cél. De hogy ezek az emberek valójában mit éreztek, azt későbbi kutatásokból tudjuk, hogy mennyire bizonytalanok voltak. Ez a teljes kétségbeesés, amikor egy megszokott környezetből beérkezik egy teljesen vadidegen környezetbe, a társtalanság, hogy ő ott a saját közegében volt. Neki itt mindent egyedül kellett felfedeznie, egyedül kellett a munkavilágába beleszokni, aki mondjuk itt dolgozott és munkásszállóban magát ellátni, vagy az utazás bizonytalanság.
Hány éves nőkről beszélünk?
Sokszor 10 éves, 15, 16, 17 évesen álltak munkába ezek a fiatal lányok. Nagyon sokan emlegették ezt a belső magányosságot, meg ez a megfelelési kényszer. Megfelelni a gyárban te jó munkás legyél, hozd azt a normát, amit tőled elvárnak, a termelésben kiváló árut adják ki a kezedből, tudjál igazodni az itteni életformához, de ugyanakkor továbbra is te egy faluból jössz le. Hogyha neked vége a munkaidődnek, neked oda-vissza kell menned. Ott is meg kell felelned a környezetednek.
Tehát nem napi 8 órát dolgoztak.
Letette itt. a gyárban a munkát, hazament, és otthon folytatta. Vállára vette a kapát, és ment ki a földekre, és este 8-9-ig dolgozott, hajnalban pedig kelt. Szórakozási lehetőségre, vagy bármire ezeknek a fiatal lányoknak nem volt lehetőségük. És hogy a falusiak mennyire nem ismerték el ezt a gyári munkát sem, tehát nekik továbbra is a munka, az a földeken való munkát jelentette. Mesélte az egyik interjú alanyom, hogy egyszer hétvégén hazament a szüleihez, és valamint dolgoztak a földeken, és nagyon-nagyon elfáradt, fájt a keze, lába, és panaszkodott az édesanyjának, és azt mondta, majd a gyárban kiüdögeled. Magyarul te majd ott szépen kipihened, az nem számít munkának, az a munka, amit itthon a földeken végzünk.
Részlet az Alai Hírlap 1955. szeptember 18-ai számából.
A munkásszálló tiszta szobáit jó részt faluról jött egyszerű munkások, a gyár műszaki adminisztratív dolgozói lakják. Az épületben 2, 3, 5 és 7 ágyas szobák két hetenként cserélt tiszta ágyneművel várják a munkából megtérő dolgozókat. A parkettán a falusi sárhoz, földes szobához szokott parasztlányok járnak. Szőnyegek, falon elhelyezett virágok, rend, tisztaság mindenütt.
Az az oldala, amire utalt is, hogy a városiak hogy fogadták be ezeket a falusi embereket, akik aztán beköltöztek, itt alapítottak családot, és itt élnek akár mai napig a leszármazottai vagyok. Tehát annak idején a város hogy fogadta őket?
Erről pontos információink nincsenek. Azt tudjuk, hogy a gyárban igazából nem volt ilyen nagyon különbség, hogy te most faluról jöttél, vagy városból, ugyanezt a munkát kellett ellátni. Azt tudjuk, hogy a falusiak szorosabb közösséget alkottak, mondjuk akik egy faluból jöttek. Tehát ők továbbra is így tartották a gyárban is ezt a szorosabb közösséget. Nincs arról információ, hogy mondjuk a városiaknál lenézték volna őket. Annyi bizonyos, hogy ezekben a kultúrprogramokban, brigádmozgalmakban, színházlátogatásokban jobban be tudták vonni a városiakat, hiszen nekik nem volt kötöttség, hogy mondjuk haza kellett menni, el kellett érni a buszt vagy a vonatot. Ezért inkább a pártiratokban, a szakszervezeti iratokban mind azon sajnálkoztak, hogy a falusiakat nem lehet bevonni itt a gyár körüli kultúrprogramokba, közösségi életbe, hogy jobbára ez csak a városiaknak szól. Őnekik nagyon nehézség volt ez az ingázás, ami ennek a korszaknak egy nagyon érdekes hozadéka, és nagyon-nagyon sok társadalmi, szociológiai következménye lett. Ugye kétfajta ingázásról beszélünk, az egyik, akik napi szinten jártak be a környező falvakból, és voltak a távolsági ingázók, akik más megyéből, Vas megyéből, vagy a Zala megye más részéről érkeztek a ruhagyárba. Sokan 2-3 órát utaztak, hajnalban beérkezett a vonat, mondjuk a hajnali 6 órás munkakezdésnél már itt volt 4 óra 20-kor, nem tudott mit csinálni, megbeszélték a portással, hogy ő hadd jöjjön be, lefeküdt a vasalóasztalra, még egyet aludt a munkakezdésig. Visszafele pedig ugyanez. Nagyon-nagyon kimerítő volt, ezért ugye sokan próbáltak itt a városban albérlethez jutni. 53-ban megépül a munkásszálló, 110 dolgozói férőhelyek, külön férfi és női szárnyal, de ugye ide is nagyon nehezen lehetett bekerülni. A városban ebben az időben még kevés lakást építettek, albérletet nehezen lehetett találni, inkább ágybérlet, szobabérlet volt a jellemző, egy szobát 4-5 ilyen munkás fiatal vette ki, olyanról is tudunk, hogy egy ágyon osztozkodtak, felváltott műszakban dolgoztak, és cseréltek az ágyban is. Nagyon fontos volt az ilyen fiataloknak, hogy mondjuk valamilyen közösségi életben tevékenykedjenek, sportoljanak, a gyárban tovább tudjanak maradni, és esetleg mondjuk a tisztálkodást meg tudják itt oldani. Aztán, hogy a megoldás majd ezek az úgynevezett ruhagyári lakások, a ruhagyári lakótelepek felépítése jelenti, de ez már inkább a 60-as, 70-es évekre jellemző.
Nőkről beszélgetünk, de ez az egész társadalmi változás azért a férfiakat is érintette, ha falvakról beszélgetünk. Ezt csak azért kérdezem, mert mennyire nehezítette meg ez a falvak fejlődését, az, hogy a fiatal munkás kezek otthonról elkerültek.
Felülről is volt a törekvés, hogy ezekben a városokban hozzák. Le volt ez így szabva, hogy ebbe a térségbe mondjuk ruházati ipar, kőolajjal kapcsolatos dolgok érkeznek, és ez nagyon-nagyon elvonzotta a fiatalokat, mert aki már hosszabb ideig ingázik, minden nap ezt a 2-3 órás tortúrának kiteszi magát, akkor előbb-utóbb nem vállalja, vagy feladja a városi munkát, visszamegy a faluba, ami számára egy visszalépés, vagy pedig itt a városban telepedik le, és az esetek 80-90%-ában inkább a városba költözés volt jellemző. Ugye ez a korszak, amikor itt Zalaegerszeg népessége is rohamosan megnőtt. Tudunk olyan város részeket, amit bizonyos falvakból jöttek létre utcák.
Önnek az egész kutatás során mi volt a legérdekesebb, legszembetűnőbb, legmeghökkentőbb?
Igazából ezek a személyes sorsok. Ismeri az ember ezeket az országos kutatásokból, ugye vannak már kimondottan olyan kutatások, akik mondjuk az ingázással foglalkoznak, de az, amikor egy személyes sorson látja az ember, hogy egy idős asszony hogyan meséli el az ő fiatalkorát, és hogy ezek az emberek vállalták. Tehát, hogy a mai generáció nem biztos, hogy utaznak 2-3 órát. Hajnalban fel kell csak azért, hogy dolgozhasson. Csak azért, hogy a fizetésének nagy részét a családnál leadhassa, mert nem volt más bevételi forrásuk, hogy igazából ezek a személyes sorsok még engem nagyon-nagyon megérintettek, és hogy mennyire sok összetevője van egy ilyen gyár működésének. Termelés, de hogy mögötte ott van az ember.
Volt más választásuk, hogy nem jönnek el? Tehát, hogy igazából, ha az ember ebben mélyebben belegondol, hogyha otthon maradnak, mit tudtak volna csinálni, mi lett volna? Azt is mondjuk el, hogy azért az 50-es évek eleje, háború után vagyunk nem sokkal, tehát ezért egy olyan generációról beszélünk, aki azért a háborút megélte, még ha gyerekként is, vagy kamaszként. A munka szerepe, a munka ereje, a fizetés ereje az egészen más jelentett, mint a mai szemmel néznénk.
Ez így van. Én is azt gondolom, hogy ezek az emberek nem tehették meg azt, hogy otthon maradnak, és mondjuk munkanélküliként élnek, vagy csak besegítenek a család gazdaságába. Ezek már nem tudták eltartani ezeket a családokat, és az elképzelhetetlen volt, hogy egy idős szülő jöjjön be a városba. Ez a fiatal generációra vált. És ugye még ez hozzájárult, hogy a korszakban indultak a nagy brigád mozgalmak, ugyan egy mesterséges közösséget jelentettek, de ezek is hozzájárultak a gyár életéhez. Szabadidő eltöltése, közös színházban, moziban járás, könyvfelolvasás, könyvismertetés, nyugdíjas kollégek látogatása, vagy bölcsödéknek vartak különböző paplanokat, párnákat, tehát, hogy ezek mind-mind hozzájárultak, de ez a korszak sajátossága.
Mi lett a ruhagyáron? Meddig működött?
2003-ban zárta be a kapuit, tehát viszonylag hosszú ideig működött, és az érdekes, hogy a történetben az, hogy ugyan már bezárt 23 éve, de mind a mai napig egy nagyon-nagyon aktív közösség van mögötte. Sokan ezt így a második családjukként élték meg, hiszen a életük nagy részét ott töltötték, és olyan erős volt ez a közösség, hogy mind a mai napig összejárnak, minden évben találkoznak, fenntartják. Járnak a szellemiségét itt a városban, hiszen